Provokatőr.
Köszöntöm Önöket, ez a Provokatőr. Ezúttal is provokatív állításokkal jövünk, támadunk és provokálunk. Kele János, szia, üdvözöllek. Lamentáltam, mint hogy hogyan mutassalak be, és miután Dévény István azt mondta, hogy az irónia nem működik a médiában, ezért most nem fogok ironizálni, azt mondom, hogy te közgazdász vagy, aki emellett pedig ilyen futballszakíróként is működő, közéleti megmondó ember, kommentátor, hú, minek hívjalak?
Ahogy jól esik,
jó, hagyjuk Tamás,
rád hagyom.
Tóth Csaba, szia.
Szép üdvözöllek. Napot, szia.
Mérce és az öt média.
Igen, ezen a két helyen szoktam megjelenni.
És akkor ez egy közös metszet.
Igen. Én vagyok az egyetlen közös halmazás, hangsúlyoznám, nehogy másokra is.
Igen, nehogy bántsák őket. Na, urak, nem húzom az időt. Mondjuk is az első provokatív állítást. Zelenszky azzal, hogy nyíltan Orbán ellen kampányol, beismerte, hogy a barátságon politikai okokból nem enged olajat. Hangsúlyozom nektek is, hogy ezek a provokatív állítások, ezek a kommentmezőben is felfeltűnő gondolatok. Van olyan, amit én költök, de csak úgy költöm, hogy ezer másikat már, vagy hasonló verzióban leírtak egyébként nálam okosabbak ott a komment falakon. Na mindegy, akkor ezzel indítsunk. Ugye Zelenszky azt mondta, hogy Orbán vereséget fog szenvedni a választásokon, és akkor újra felvehetjük a normális kapcsolatot Magyarországgal. Ez nem-e egy beismerése annak, hogy akkor igazából ezen a barátság vezetéken már jöhetne a NAFTA, de csak azért nem jön, mert politikai döntés, és egyáltalán ez a valóságsó fontos-e, hogy akkor most húzzuk be az X-et, hogy akkor igen, tudna jönni, vagy nem tudna jönni. Melyik a fontos most ebben az egész játékban?
Hát jó, akkor én is mondok egy provokatív állítást. Ha ezt ilyen módon tovább gondoljuk, akkor ebből az is következik, hogy akkor fog Magyarországra jönni olaj, hogyha Magyar Péter lesz a miniszterelnök. Ugye? Tehát, mert ebből ez következik, ha valaki ezt igaznak fogadja, amit most elmondtál, hogy Zelenszky politikai okokból visszatartja az olajat a barátság olajvezetéken, mert abban reménykedik, hogy ha itt tesz, akkor nem Orbán Viktor nyere választás, akkor abban az is következik, hogy akkor fog jönni olaj, ha Magyar Péter nyere választást.
Oké. Okay. Ha ezt az állítást elfogadjuk, vagy igaznak, vagy nem, de mindenképpen érvényesnek, akkor viszont a Tisza párti, vagy a tiszásoknak azon véleménye, hogy igenis, megrongálódott az a vezeték, tehát ebben egy nagyon kemény ember állnak, én azt gondolom, én azt látom, hogy igen, az a vezeték megrongálódott, és csak Szijjártó Péter fantazmagóriája, hogy ez valamiféle sérülés áldozata lett, és ezért nem jön ott a cucc. Mert ha ez tényleg így van, és ebbe beleállnak a tiszások, akkor onnantól kezdve már nem lehet azzal érvelni, hogy mégiscsak egy politikai döntésről van szó.
Hát szögezzük le, hogy nyilván, akik arról beszélnek, hogy ez nem sérült meg, meg azok, akik a tiszás kommentelők, akik ez igenis megsérült és orosz támadás, egyikük se lehetett ott a helyszínen, hogy kivizsgálja ezt a dolgot, tehát nyilvánvalóan ugyanannyira értékes ez az egész dolog. Mindenki úgy beszél róla, hogy de én ezt tudom, és hallgass el, főleg a megsérült pártiak. De akkor hozzátennék egy második, egy harmadik állítást is, az, ami itt elhangzott, hogy ha viszont csak akkor lesz olaj Ukrajna felől, ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, akkor viszont, hogyha ez így van, akkor igaz az a fideszes állítás, hogy külföldről be akarnak avatkozni a választásba, és meg akarják nyeretni, méghozzá Zelenszky konkrétan azt mondja, hogy hát vannak eszközeink, és ha nem féljük őket használni.
Jó, ott van Zelenszky érve, ez a föld alatti érv, hogy az olajvezeték nem csak tartályokból áll, és a föld alatti vezérlőrendszert, a nagynyomású szivattyúkat, vagy a digitális irányítóközpontot érte találat, a cső hiába épp akkor az olaj nem fog folyni. Ennek mond ellent az, amit Hernádi Zsolt mondott egyébként az egyenes beszédben, hogy ezeket a finomítókat úgy alakítják ki, hogy itt 1300 futballpályányi területen ezek az elosztó rendszerek egymástól jókora távolságra pont úgy alakították ki, azt ott, mondjuk Százhalombattán, ahogy egyébként a barátság vezetéket is, hiszen ugyanazok készítették, hogy ha ilyen támadás éri, akkor ne legyen ebből ránc reakció, és igenis folyhasson tovább ott az anyag. De hogy kell-e nekünk ebbe belemenni? Inkább ott fognám meg a te véleményedet, hogy most senki nem volt ott. Két helyen. Az egyik, akkor miért nem engedik be őket? A szakértőket, a függetleneket akár, az Európai Unió Bizottságnak a független szakértőit, vagy éppen akkor oda megy a szlovák és a magyar is, akkor megnézik, megmutatják nekik, hogy gyerekek, ez van. Értem, hogy háborús a vezet, de mégis lehet, hogy itt most nagyobb a tét. Illetve Nem, mindegy, nem folytatom a másik érvben. Miért nem csinálják ezt? Miért nem engedik be őket?
Hát ugye a Zelenszkij álláspontja ebben az, hogy az egy háborús övezet, ahol nem tudják garantálni ennek a delegációnak a biztonságát. Ugye ez az ő érve, és most képzeljék el azt, hogy nem jön az olaj, meg képzeljék el azt, hogy megsérültek magyar szakemberek, akik kimentek Ukrajnába ellenőrizni a barátság olajvezetéket, hogy abból egyébként mi lenne. Tehát ezt meg tudom úgy érvelni, hogy ez egy felelős döntés, ha elfogadjuk igaznak azt a premisszát, hogy az valóban egy aktív háborús övezet, amit folyamatosan érnek, vagy érhetnek orosz dróntámadások, amit meg ugye senki nem vitat ebben a helyzetben, hogy az egésznek a kiváltóka mégiscsak egy orosz dróntámadás volt. Tehát, ha ezt jól értem, sem a MOL, sem a magyar kormány, senki nem vitatja, abszolút, csak éppen nem hangsúlyozzák.
Igen,
talán eléggé, vagy egyesek ízlésének nem eléggé hangsúlyozzák. De ez megint egy olyan érv, hogy most ezt valaki vagy elfogadja igaznak, vagy nem. Egyébként az Európai Bizottság azt kezdeményezte, sőt, hát nem is felszólította, de erősen javasolta Zelenszkijnek, hogy egy ilyen független bizottságot engedjen be, legyenek benne szlovák, magyar, meg Európai Uniós szakemberek is. Egyébként ami nagyon érdekes ebben a témában, hogy itt megszólalt most már boldog-boldogtalan, szerintem az egész országban majdnem mindenki, aki nem ért
most ez
a témához, most már mi is ebbe a halmazba tartozunk, olyan embereket nem nagyon hallottam megszólalni, akik valóban értenek a kőolajszállítások technológiai mérnöki oldaláról.
Hernádi azért valamelyest ért.
Hát ő vezérigazgató.
Ő közgazda ezt, tehát, és egyébként ebben a kérdésben nem elfogulatlan szereplő.
Ez tény. De azért valamiféle szakértelme mégis van, amivel rálát.
Ő van ehhez, akkor lehet, hogy a legközelebb, de mondom, tehát mérnököket én nem hallottam erre a kérdésre megszólalni. A nemzeti sajtóban sem.
Hernádi mondja azt, hogy folyamatos egyeztetések vannak a MOL képviselői és az ukránok között, és akkor ők mondanak olyan dolgokat, ami alapján ő azt a következtetést vonja le, hogy akkor ez egy politikai döntés. Az, ennél közelebb nem jutottunk.
Az ukrán energiaügyi miniszter meg ugye egészen más mondja, azt mondja, hogy a berendezések sérültek meg a hőmérő, stb. Tehát, hogy ezek nem működnek egyébként az egész technológiai berendezés, ami ahhoz kell, hogy ez biztonságosan működjön. Tehát ez két állítás, amit nem fogunk tudni eldönteni, ez egész biztos.
Hát igen, de ugyanakkor ezek a cégek is ugyanúgy állami cégek, mint a MOL a Ukrajnában is, tehát hogy nyilvánvalóan ott is van egy, sőt, szerintem legalább ugyanerős, hanem sokkal erősebb kormányzati nyomás ebben az egész kérdésben. Ez az egyik, a másik meg az, hogy furcsa szakadékot vettem észre ezzel kapcsolatban arról, ahogy Brüsszelben vagy az EU-ban beszélnek erről az egész kérdésről. Ugye súlyos problémákat okozott számukra, hogy a 90 milliárdos hitel gyakorlatilag ezzel blokkolják február 20-a óta. Az évfordulóra szerették volna, mint egy ajándékcsomagként ezt átnyújtani. Kijevben nem ment, ugye a Fico-Orbán féle nyilván akció miatt, ez számomra logikus, van egy olajvezeték, eléggé nem szépen néz ki az Európai Unió energiabiztonsága jelenleg, bár az orosz olajról sokan lemondtak, pont Magyarország például nem, és akkor ez így február végére itt teljesen bedugul, erről megy a vita, és itt például voltak olyan EU-s diplomata vélemények, teszem hozzá nem magyar, meg nem szlovák, hogy ha ez egy ilyen mechanikus elzárás volt, és nem szétlőtték, akkor ez egy nagyon nagy öngól, mert hogy már megérkezett volna a hitel. Ha pedig ott valóban egy olajtankot elpusztítottak nyilván, de hogy ha alapvetően az oroszoknak miért lenne érdekükben az, hogy a saját barátság infrastruktúrájukat rombolják, vagy hogy ez hol született meg, hogy hát akkor lőjük szét azt, amiből igazából pénzt keresünk. Ezt nem értem. 4 éve folyik a háború, ebből olyan rohadt nagy gondok még eddig nem származott.
Ezt oroszok és ukránok is pénzt keresnek ebből.
Hát persze, a tranzitdíj az ukrán. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az orosz hadipart támogatjuk ebből, akkor ugyanúgy az ukrán tranzitdíjjal meg az ukrán haderőt támogatjuk.
A jó oldalon állunk.
Nem tudom, hogy melyik oldalon állunk. Én egy ilyen sokáig egy ilyen semlegesség.
Nem tudod.
Én már nem tudom eldönteni. Hát nyilván a NATO oldalán állunk, mert a NATO...
De ki az vagyunk. Agresszor? Na ki az
ilyenkor jön ez a... Ezt mindenki
minden
tudja. Ezt zárjuk le úgy, hogy ezt mindenki tudja. És nem szabad nem tudni.
Amúgy érdekes, amit mondasz erről, mert ez szintén egy viszonylag könnyen belátható érv, hogy ugyan miért lőnék szét az oroszok azt a barátság kőolajvezetéket, ami egyébként az ő hadiparuknak is egy fontos, bár egyébként a számok alapján nem nélkülözhetetlen lába. Ugye maga, ha már Hernádi Zsolt szóba került, Hernádi Zsolt ugyanebben az interjúban azt mondta, hogy 23 alkalommal volt már működési zavar a háború kezdete óta a barátság kőolajvezetéken. Hogy ezt most azért mondta, hogy ez nem tűnt elsőre olyan nagyon nagy hírértékű eseménynek, amin bizonyos felső vezetője MOL-nak rengeteg pénzt kerestek véletlenül a híreknek a nyilvánosságról hozatala, illetve a kőolajvezeték megsérülése közötti jelentékeny időben, ezt nem tudom, ezt hagyjuk itt nyitva, de tény, hogy a kőolajvezetéknek orosz oldalát is érte már támadás, találat, ha nem is ilyen mérvű vagy mértékű, többször is ukrán részről, és ukrán oldalon is érte már a vezetéket egyébként támadás. Ezek lehetnek félresiklott rakéták, eltévedt dróntámadások, tehát nem biztos, hogy szándékos egy ilyen mérvű
károkozás. Szivattyú állomásokon rossz helyen találod el, igen.
Ilyen van, és én azt gondolom, hogy itt igazából az a nagyon érdekes, hogyha zajlik egy háború 4 éve egy szomszédos országban, és erről folyamatosan erről szól a magyar politika, ezzel a szomszédos országgal a 4 év alatt sikerült reparálhatatlanná tenni a diplomáciai, és szerintem most már a személyes viszonyokat is. Tehát nincsen, míg Robert Fico és Zelenszky között van telefonkapcsolat, és van egy személyes nexus, addig Orbán Viktor és Zelenszky között nincs ilyen személyes nexus, és én úgy...
Üzengetés
van. És én úgy látom mind a két oldalról, hogy ez reparálhatatlan ez a viszony, ami hát minimum egy jelentős kockázat, főleg akkor, hogyha egy országnak az olajellátása ilyen mértékben függ az ezen az országon átmenő olajvezetéktől. Tehát akkor én ezt a típusú folyamatos eszkalációt, ami magyar oldalról is zajlott, és lehet ilyen óvodás vitát folytatni, hogy ki kezdte, meg kinek van igaza, csak sok értelme nincs, a végeredmény szempontjából pláne nincs, mert legalábbis nem túl okos kormányzásnak tűnik ez innen nézve most.
Én különbséget tennék a között, hogy két állam között saját belpolitikára gyártott konfliktus van. Tehát Zelenszkijnek is jól jön az, hogy Orbánozhat, Orbánnak nagyon jól jön az, hogy Zelenszkijezhet, különösen most ebben a helyzetben, és ezen felül pedig vannak ilyen államszövetségek és ahhoz kapcsolódó hivatalos papírok, aminek eleget kéne tenni. Mert jelenleg most ez történik, hogy van egy kötelezettsége Ukrajnának, amit ilyen-olyan okokból nem teljesít. Lehet, hogy nem tehet róla. Csak én továbbra sem értem azt, hogy ha erről nem tehet, akkor miért nem képes akár erején felül azokat a biztosítékokat teljesíteni, hogy oda egy független vizsgálóbizottság bemenjen, és akkor azt mondja, hogy A vagy B. Mert az, én azt gondolom, hogy megoldaná az egész problémát, egyben azzal árthatna is Orbán Viktornak, mert jelenleg nem csak ő, hanem több másik politikus is, mintha nyíltan kampányolna egyébként Orbán Viktor mellett, így, hogy április 12-én itt választások lesznek. Hát ezt ilyen nyíltan kimondani, hogy én abban utazom, hogy Orbán Viktor megbukjon a következő magyar választásokon, és jöjjön Magyar Péter, az szerintem egy hiba. Tehát az ő részükről az lett volna a legjobb, ha nincs szálasizás, és a teljes elhallgatása annak, hogy neki bármiféle politikai problémája van egyébként ezzel az emberrel, még ha nem is vagyunk hülyék, de hogy ezt akkor lehalkítani, és akkor konkrétan arra koncentrálni, hogy igen, most ért minket Oroszország részéről egyébként egy dróntámadás, és akkor emiatt nem jöhet a NAFTA, és már is nem tudja Orbán Viktor olyan könnyedén összekötni a pontokat, hogy egyébként ez emiatt van.
Sőt, hát legyenek a vendégeim, ők dönthetik el, hogy milyen helyekre engedik be őket, tehát nyilván lehetne azt csinálni, hogy tessék, parancsoljanak, itt van X hely, itt a barátság kőolajvezetéken, itt fotózhatnak, vizsgálják meg, kapnak kávét, mit tudom én, ott az EU-s képviseletnek az emberei, nem is feltétlen magyar és szlovák, de lehet benne az is. Könnyen le lehetne ezt az egészet ütni, én úgy érzem, hogy az ukrán belpolitika, hogy Zelenszkij kilátásba helyezte, hogy lehet, hogy hamarosan jön egy elnökválasztás. Alapvetően a hiába van háború, elkezdett így működni az egész ilyen magas politika, ami egyébként nagyon távol áll nyilván az mindennapi emberektől, ott is, és elkezdtek ilyen elnökjelölt figurák is megmutatkozni, de az egésznek nem ez a lényege, mindig kimarad a beszélgetésben, hogy miért csinálja ezt Orbán Viktor. Egy nap fölkelt, és azt mondta, hogy most már aztán tényleg dühös vagyok erre a Zelenszkijre, lehet, de nem ez az a logika, és az elmúlt jó néhány választáson már megtanulhattuk volna, hogy ha ilyen kőkemény, harcos, úgymond csatákat indít, annak mindig az az oka, hogy a bázisból ez jött vissza. Tehát folyamatosan mérik a saját bázisokat is, az egész társadalmat is, mérik, hogy mi működne, és lényegében az jött vissza valószínűleg az adataikból, hogyha itt most kiélezik az Ukrajna Magyarországot, kiélezik Zelenszkijre, akit ugye ők maguk is a karakterét elég rendesen rombolták 22 óta, meg hát maga a karakter Európában is sokat erodálódott 22 óta. Ha ezt a magyar választóknak odaadják, akkor ettől a miniszterelnök jobb színben fog feltűnni. Tehát lényegében itt az alapprobléma nem az, hogy ki a gonoszabb, hanem az alapprobléma, hogy juthattunk el abba a helyzetbe, hogy a társadalomba így ilyen eszközökkel lehet kampányolni nagyon sikeresen.
Igen, sok mindenre lehetne reagálni. Szerintem önmagában az, hogy bizonyos országok vezetői, kormányfői, elnökei, politikusai egy másik ország választása, akár belügyei kapcsán véleményt fogalmaznak meg, az mindig óriási skandalom, amikor a magyar kormány ellen történik, és mindig teljesen bevett dolog, amikor a magyar kormány, vagy maga Orbán Viktor mondja, hogy milyen áttörésre számít.
És vice versa.
És vice versa. Uh-huh. Tehát hogy szerintem ez ebben egyébként a világon semmi érdekes vagy különleges nincsen. Tehát ha ez beavatkozás egy országban, ugye akkor mindenki
fogja. Én nem is ezen akadnék föl, hanem itt van egy súlyosabb probléma. Tehát ha Orbán Viktor fogható, az nyilván az elmúlt 4 év, mások szerint elmúlt 16 év, de ez biztos elmúlt 4 év mondjuk gazdaságpolitikája, ami baromi rosszul sikerült. Rengeteg hibája volt. És ennek is volt köszönhető az, hogy itt infláció, és az emberek megérezték a pénztárcájukat. Látványosan erre van kikerekítve az egész történet, hogy összekössék Ukrajnát azzal, hogy egyébként majd neked a rezsiszámlát több lesz. Tehát ezzel kampányolnak Szabó Andreáék, ezt gyönyörűen levezették a 22-es választások után, hogy ez miért lényeges, hogy mennyi pénz van a választóknak a zsebében. De ez nem csak itt Magyarországon, ez máshol is itt van, de lehet, hogy itt hangsúlyosabb. Egy ilyen helyzetben. Ha azt mondja Zelenszky, ad egy ilyen magas labdát Orbánnak, hogy figyú, én azt akarom, hogy te megbukj, és erről nyilatkozik egy olasz lapnak, és most már fűfának, és erről beszélnek az ukrán influencerek, egymást folyamatosan felülicitálva, hogy mennyire gyűlölik Orbánt, akkor éppen az Achilles, Orbán kormány Achilles sarkára tesznek rá egy ilyen védő burkolatot kvázi, hogy Orbán, ha akár még áprilisig is elszabadulnak itt az árak, mondjuk a benzinár, akkor tud mutogatni majd Zelenszkyre, érted?
Abból indulsz ki, hogy egyrészt Ukrajnában olyan mélységig ismerik a magyar belpolitikát, meg a magyar társadalmat mozgató ösztönzőket, mint mi, szerintem nem.
Hát ha.
Meg nem is annyira érdekli őket.
B, nem is érdekli őket, hiszen nem Magyarországra politizálnak, hanem haza.
De az az érdeke, hogy megbuktassa Orbánt.
De neki az az elsődleges érdeke, hogy ő megnyerjen egy esetleges elnök választást. Nem körülöttünk forog a világ, szerintem még Ukrajnában sem, azon túl, meg aztán pláne nem. Bár egyébként a magyar választók, meg
itt a fideszes választók bukjon Orbán, ennyire kéne ismernie.
De ugye nem, van egy szimbolikus jelentősége, az Orbán, ha Orbán bukása bekövetkezne egy választáson, az EU-ban, meg Ukrajnában, hát ez egy óriási fegyvertény lenne, nyilván szeretnék, az már más kérdés, hogy ők mit látnak, hogy milyen stratégia megfelelő erre, ezt is sokszor láttuk már, hogy különböző ilyen, tehát például a lengyel kormány egy jó hosszú ideje nem szereti már a magyar kormányt például, és hogy ők milyen stratégiákat láttak célra vezetőnek arra, hogy rombolják mondjuk a magyar kormány presztízsét, akármilyen eszközökkel szemben, és Varsóban mi tűnt célszerűnek, és Budapesten mi működik, hát ezek között sok általában ég és föld a különbség. Viszont ha bukik, ha nem, akkor is a Zelenszky föl tudja mutatni, hogy van itt egy troll, az ő szempontjukból egy troll, egy kerékkötő, aki miatt nem kapjuk meg konkrétan a költségvetési pénzt, uh-huh. És akkor én oda vágok kőkeményen ököllel, ugye nyilván a háborút nem tudom befejezni, Putyinnal nem, tehát hogy vele lehet vitatkozni, de akkor is jön a hadsereg, akkor is itt van, akkor is megszállja az országot, de mondjuk Orbán Viktornak még bevihetek egy jó nagy maflást, és akkor az ő saját médiájában ez K.O., és akkor így valamitől még keménynek, vagy erősebb vezetőnek tűnhet. Ez az elsődleges szerintem. Mint ahogy Lengyelország is a Szikorszkinak, vagy a külügyminiszternek és a Tusk miniszterelnöknek a megszólásai befelé szólnak, hogy majd én ezt tanítom keresztjübe dudálni ezt a kis... Uh-huh.
Igen, egyébként pont ezt akartam mondani, Tamás, hogy amikor az Orbán Viktor megszólal bármelyik másik választás kapcsán, hogy a patriótától is megtörténik, azt egyébként a ottani patrióták, most idézőjelben fogalmazok, hívjuk akár, hogy ezt a szélsőjobboldali tömböt, ellenfelei felhasználják arra, hogy na látod, az Orbán, ők olyanok, mint az Orbán. Tehát ez mindig egy kétélű fegyver. Igen, ez ugyanígy igaz akkor is, és aztán majd a választóközönség eldönt, hogy melyik narratívának ad
hitet. De azért szögezzük rá, hogy itt nem csak narratívák vannak, hanem olajcsap is.
Igen.
És ráadásul beindult az iráni háború, amiben nem tudom, talán nem kell konteósnak lenni, hogyha azt feltételezzük, hogy ezt néhány, az, hogy Trump mit tervez, meg Rubio mit tervez, az talán néhány állami vezető kicsit előbb is tudta, mint hogy ez beindult, és hogy mindent kezdtek ezzel az információval, mennyire függ össze az, hogy most indult el ez a kőolajvezeték vita azzal, hogy választási kampány van, és mennyire függ össze, hogy tudták, hogy lesz valami mondjuk a Közel-Keleten, mert ott mondjuk már megy a fölvonulás egy ilyen hónapja körülbelül, katonai fölvonulás egy amerikai részről.
Na, a szünet előtt bedobok még gyorsan egy provokatív állítást. Picit ezt már talán elkezdtük kapargatni. Oroszországnak jól jött az iráni háború, azért sem avatkozik bele, mert a háború elhúzódása a célja. Majd aztán kifejtem, hogy mire is gondolok. folytatjuk a provokatőrt, és ott hagytam abba, hogy Oroszországnak igazából jól jött ez az iráni háború, és az is, hogy a barátságvezeték nem funkcionál éppen úgy, ahogy kellene neki, mert az öbölmenti olaj, az a világ 20%-a ugye bent ragadt, az indiai vevők pedig, akik korábban látványosan elfordultak az oroszoktól, most kénytelenek visszatérni Moszkvához, és ez egy adat, hogy februárban Kína rekordmennyiségű orosz olajat vett át a tengeren, tehát azt az olajat ők igazából tudják értékesíteni most jelenleg a tengeren, ráadásul sokkal drágában, és akkor bedobom ezt a konteót, hogy igazából tudatosan robbantotta szét a barátságvezetéket Oroszország, hogy még több pénzhez jusson, és akkor nem is az ukránok a hibásak.
Jó, ez azért szerintem egy kicsit ilyen far-fetched, hogy a művelt francia mondja, mert hogy ugye ez január 26-ai maga ez az esemény a barátságkörül vezetéken, és bár egyébként sok hír volt, vagy híradás volt arról, hogy valószínűleg készül valamilyen offenzíva, vagy támadás Irán ellen, már csak azért is, mert ugye hamarosan féldős választások vannak az Egyesült Államokban, és egyébként sok más dimenzió is van. Ez picit kockázatosnak gondolom. Az biztos, hogy a jelenlegi helyzetben nő az orosz olaj iránti kereset, ami nyilván növeli az árat. Ebbe a szempontból lehet, hogy az oroszoknak jó. Magyarországnak hogyan jó, azt ebből a szempontból nem látom, tehát hogy nincs, és az is drágább, ami nincs. Tehát minden szempontból rossz ez egyébként szerintem nekünk ebben a jelenlegi helyzetben. Aztán lehet, hogy még van egy csomó másik dimenzió is ennek a kérdésnek.
Mondjam a következőt, vagy még erre?
Hát, csak nagyon röviden, hogy igen, ha úgy nézzük, hogy mi van az energiakereskedelemben, és csak ezt nézzük, akkor nyilván hú-hú, pénzt fognak keresni, ez jó nekik. Másrészt viszont, amit láttam Putyintól, az az, hogy egy kicsit úgy megilletődött, hogy ez a háború elindult, egy kicsit durva, egy kicsit túl nagy szabású, a britek, franciák, németek már csatlakozni akarnak, ezt felveti, hogy ő neki mit kéne csinálnia. Nem hiszem, hogy ezt üti az, hogy hát keresünk néhány rubelt azon az olajon. Tehát, hogy stratégiailag ez egy kicsit, tehát sokkal félelmetesebb, mint ami jó. Ennek először látszik.
Bárki mondta, írta ezt a provokatív állítást, az hülye. Nem.
Hát, nincs igaza. Nem látja át valami a helyzetet, vagy hogy mondjuk.
Oké, jó. Következő. De Szijjártó Péter viszont mindent átlát, azt pontosan tudjuk, és igaza van abban, ez a következő állításom, hogy Ukrajnában a háború üzleti modell. Úgy fogalmazott, tehát az a pénz, amit az ukránok kapnak az Európai Uniótól a háború miatt, az több, mint amit az ukrán gazdaság békeidőben elő tud állítani. Végeztem némi kutatómunkát, egyrészt ez nem igaz, másrészt hát a nyugati pénz az nem profit, hanem hát kárenyhítés. Szóval ez a leegyszerűsítés, ez szerintem nagyon kemény.
Hát nem ők profitálnak elsősorban belőle, Ukrajna, ez a Szijjártó féle nyilatkozatok itt a kampányban, minden Ukrajna egyedül csinálja ezt az egészet. De hogy tudjuk, hogy nem, itt arról van szó, hogy ez alapvetően azoknak a nyugati hadi befektetőknek, meg mindenféle nyugati érdekeltségeknek jó, akiknek 2014 óta ez a helyzet jó és megfelel, egy darabig az ukránoknak is úgy nagyjából megfelel, aztán most már érezhetik, hogy lényegében egy disztópiává vált a társadalmuk, akárhonnan is nézzük, természetesen ugye az orosz támadás ebben a fő faktoriát, akkor ezt mindig le kell szögezni, de hogy oda vezetett egy út, az az út semmilyen módon nem a deeszkalációról szólt, még Minszk sem, meg semmi más. És hogyha azt úgy fogalmaznánk meg, hogy az Atlanti óceán két partján lévő nagyhatalmak, meg az Egyesült Államok, meg a jó barátai, meg mindenki, nekik ez a helyzet alapvetően jó, és hogy a kievi elnöki palotának ez a helyzet jó, akkor talán még igaz is lenne. Viszont így nekem ez egyrészt nyilván a ténybeli tévedések, a ténybeli tévedések zavarnak ebbe, hogy az ukrán gazdaság teljesítményéről tett állítások. Másrészt meg az, hogy egy ilyen rendkívül egy leegyszerűsített, ez mindig zavar, hogy állandóan így kommunikálnak Magyarországon a vezetők, meg általában a politikusok, hogy így legyen kétbites minden, és akkor Ukrajna az ellenség, ők az ellenség, Zelenszkij, Ukrajna, és akkor csak ők csinálják ezt az egészet. Nem, nyilvánvaló, hogy nem erről van szó.
Hát, nyilván a hülyeség vonaton nincsen fék, ugye, ezt úgy építik, tehát folyamatosan egyre tovább és tovább kell menni, tehát most már odáig jutottunk, ugye, a valahol igazságmagvakat is tartalmazó állítások, meg érvelések közül, amiben a Csaba egyébként elmondott sokat, szerintem helyesen, meg jól, de hát ez végig is odáig lett feszítve, hogy igazából Ukrajnának ez nekik a legjobb, hogy ez van. Tehát nekik a legjobb, hogy megtámadt őket egy másik országban, nekik van. A legjobb, hogy elmenekült Jelenzik. A felnőtt férfi lakosságnak egy nagy része, meg nekik a legjobb, hogy most éppen az energetikai infrastruktúrák egy részét szétbombázták, és azon is küzdenek, hogy legyen áram különféle kulcsfontosságú helyeken, mert hogy ez egy üzleti modell. És ugye az jutott még eszembe, mert amúgy nyilván Szijjártó Péter mondataiban nagyon sokat foglalkozni nem érdemes egy ideális világban, hogy lehet, hogy az sokkal jobb lenne, hogyha ő egy ilyen provokatőr című műsorban ülne, és úgy mondaná ezeket az állításokat, mert mondjuk ezt a televíziós show bizniszben el tudom képzelni, hogy ennek van létjogosultsága a külügyminiszteri székben. Nem teljesen értem, hogy milyennek a létjogosultsága.
Ugyanakkor tudjuk, hogy mire gondolt. Tehát tudjuk, hogy mire gondolt. Az Ukrajnában is néhány hónapja tört, talán még emlékszünk rá, a Médász ügyirat. Tehát, hogy az, hogy milyen pénzeket keresnek meg itt a Zelenszky környezetében, a Jermak kabinet főnök környezetében, azok igen, az emberek,
akik be vannak kötve. Szakmai irítség, mi lehet, hogy itt még korruptabb emberek is vannak a kontinensen? Vagy?
Nem, de hogyha mondjuk azt a képet festettük fel a háború elején, hogy van itt egy igazságos, demokratikus rendszer, a szabad világ, ami harcol, kényszerül ugye a rátámadó diktatúra rezsim ellen, akkor ezt azért egy erősen árnyalja.
Jó, de főleg, hogy
valószínűleg Oroszországban is jutott az energia támogatási pénzekből, amiket a Jermak, tehát amit Kievben négyben meglovasítottak. Tehát ez egy ilyen, igen, tehát tudjuk, hogy mire célul Szijjártó Péter, de hogy Ukrajna...
Nekem ezzel bajom van. Nekem ezzel van súlyos bajom, hogy erről lehetne intelligensen beszélni az emberek. Igen. Elmondani nekik, hogy tényleg van olyan, igen, hogy fegyvergyártó pontosan cégek, ezen nyerészkednek, tényleg itt vannak ezek a tőkealapok, amit ugye futtatnak ez a BlackRock és társai. Ennek is van alapja, és ez tényleg így van, és az is igaz, hogy Ukrajna felosztása, vagy újjáépítése mögött is hihetetlen biznisz van, és a mögött is biznisz van.
Óriási biznisz. Van, aki ebből él valójában.
Igen. Ebből például Magyarország kimarad Ukrajna újjáépítéséből.
Hát bár abszolút, az OTP-s Csányi Sándor azt mondta, hogy nem, majd megyünk, és abban mi jó pénzt fogunk keresni, de hát nem tudom, ez ennek milyen realitása van a jelenlegi helyzet után.
De hogy erről lehetne beszélni, és akkor jön Szijjártó, ezt ilyen kétbitessé teszi, ledobja ezt az atombombát, hogy akkor Ukrajna tehet nagyjából arról, hogy háború van, hiszen egy üzleti modellt követ, és már is nem tudunk értelmesen tárgyalni arról, hogy egyébként tényleg vannak, hogy, és,
igen,
tehát, és hogy... már arról sem tudunk beszélni, hogy az amerikai segélyek nagy rész egyébként nem landolott így pénzformájában Ukrajnában, hanem az amerikai fegyvergyártóknál landol, és konkrétan a fegyver kerül oda, amiből aztán nem tudnak úgy pénzt csinálni, amivel képesek aztán a polgárok kifűteni a lakásukat. Most ilyen hihetetlen populistává váltam, vagy nem tudom, demagóg ebben a kérdésben, de ezt is lehet egyszerűsíteni, de hogy cizellálni sem lehet, és nem lehet ebben a kétosztatú jó és rossz, fekete és fehér világban az árnyalatokat megmutatni, és ez Szijjártó miatt is van. Hozzáteszem, a másik oldal is hozzáteszi a saját magáét, amikor mondjuk Magyar Péter legkisebb mértékben sem kritizálja Zelenszkijt az ő szavai miatt, vagy mondjuk a barátság kőolajvezeték ügyében, így van. De ebben a politikai játékban szerintem még ez az izgalmas kérdés, amit te is mondtál, hogy mitől ilyen kétbites, hogy itt tényleg a tyúk volt előbb, vagy a tojás volt előbb, hogy a társadalmat kondicionálták erre, és erről a Fidesz tehet, hozzáteszem, valóban nagyon sokat tettek ez ügyben, vagy ez már egy ilyen Nyugat-Európából, vagy világszerte globálisan érkező egy ilyen szélsőjobboldali populista kampányeszköz, vagy politikai kommunikációs eszköz, hogy így kell beszélni, és akkor ezt átvették, és egyébként képes lenne többet is felfogni ennél a nagyobb választótömeg. Tehát ebben próbáljunk meg picit rendet tenni, tudom, hogy nagyon sokat beszéltetek már ti is erről, csak itt van a kutya elásva ebben az egész problémában, hogy ilyeneket vagyunk kénytelenek hallgatni a politikusoktól, és ha valaki ezt le akarja győzni, akkor ehhez hasonlóan egyszerű, gyakran blödségeket kell állítania ezzel szemben is. Mert ha elkezdi szétszálazni, akkor nem érti senki, vagy őt hülyének nézik, vagy azt mondják, hogy na ez ügyeskedik.
Jó, tehát hogy a politikai verseny ilyen, és hogy a politikusok valójában politikai narratívákat mesélnek meg, leegyszerűsített történeteket mesélnek el a választóiknak, amikkel alapvetően érzelmileg lehet könnyen azonosulni, vagy ezt a célt akarják elérni, abban szerintem olyan nagy meglepetés nincsen.
Nincs.
Egyik oldalon sem, tehát ez a modern, vagy a pláne a posztmodern politikai verseny egyik alapja. Aki erre nem képes, és most itt felsorolhatnánk egy csomó mára már jó részt kimúlt magyar ellenzéki pártot nem képes, az el fogja veszíteni ezt a versenyt folyamatosan, aztán pedig meg fog szűnni, meg eltűnik mögül a társadalmi támogatottság, vagy ez a típusú érzés, ez a hit. Ez történt Magyarországon az elmúlt években. Az egy másik, és lehet, hogy ennél érdekesebb kérdés, hogy azok a közéleti szereplők, vagy a nyilvánosságnak azok a szereplői, akik elméletileg definíció szerint nem vesznek részt ebben a politikai versenyben, azok miért ennek a logikának a mentén működnek? Nyilván van, aki ennek a logikának a mentén működik, meg van, aki nem ennek a logikának a mentén működik, lehet, hogy utóbbiak vannak kevesebben. Most itt gondolok,
kattintás számot ez hozhat.
Gondolok újságírókra gondolok, média platformokra gondolok, influencerekre gondolok, magukat újságírónak maszkírozó influencerekre, akik néha így viselkednek, néha meg úgy viselkednek, attól függően, hogy ki ül mellettük vagy velük szemben, és szerintem a kakofóniát alapvetően ez teremti meg. Tehát akinek az lenne a feladata, hogy megértsen és megértessen másokkal ilyen komplex folyamatokat, és azt egyébként úgy mesélje, hiszen az újságíró feladat maga az, hogy úgy meséld el ezeket a komplex sztorikat, hogy azt a lehető legtöbben megértsék, és közben ne bontsd le ennek a komplexitását olyan arányban, ami már torzítja a valóságot. Ez egy nehéz feladat, erre kevesen képesek, tehát kevés jó újságíró van Magyarországon is, de egyébként a világban is szerintem, akik ezt jól művelik, de hát épp ettől szép. Itt van valahol a kutyállásban.
Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy tegnap például nagyon sokáig délután 3 vagy 4 nem láttam ezt a Financial Times anyagot, hogy az EU is azt mondja már, hogy vizsgálóbizottság kell a csővezetékhez, és akkor böngésztem a címlapokat, hogy hol van ez vezetőben, vagy bárki. Tehát, hogy én őrültem meg, vagy teljesen mást ír a Financial Times, mint mondjuk a hazai Orbán ellenes média, nyilván én őrültem meg. De hogy aztán meg később láttam, hogy bukkangatnak föl azért, de hogy így nagyon Egyre gyakoribb az, hogy látom, hogy mit tudom én, politikon megkérdez EU-s diplomatákat, oké, név nélkül nyilatkoznak, tehát innentől fogva mendemondának lehet kezelni. De voltak helyzetek a múltban, amikor ezeket az anyagokat probléma nélkül lehozták ugye a magyar újságok, azzal, hogy hát az ő értesülésük szerint ez meg az van. Most azt látom, hogy teljes körök maradnak ki, mert hogy úgymond, hát nem tudom, ez a narratíva szó szépen leszivárgotta az egyetemi tantermekből a mindennapi életbe, és egyszerűen csak, nem tudom, elkezdett így füllentést, vagy így mesélést jelenteni az egész, hogy lényegében azért így a latinnak megfelel, csak hogy így ebben az egészben az zavar, hogy mindenki megpróbálja, ez a közösségi média politizás, mindenki megpróbálja kitalálni, hogy mit gondol már a nem tudom X emberek közössége, akik nagyon aktívak mondjuk a közösségi médiában.
De tudjuk előre.
Tudjuk előre, és akkor mi tök mindegy, hogy én a személyes életemben mit gondolok Ukrajnáról, tök mindegy, hogy az ellenzéki közönség mit gondol például az ukrajnai háborúról, hogy szerinte igenis van Zelenszky, és hát igenis háborúz, tehát hogyha kell, akkor mi is háborúba megyünk, vagy hogyha kell, akkor támogatjuk őket keményebben. Ez az erkölcs, és ez lenne a jó, ezt nem mondom ki, mert akkor jaj, a narratíván megbicsaklik, akkor jaj, elfordulnak tőlem a szavazók. Holott lehetséges, a politika alapvetően az emberek meggyőzéséről szólt, legalábbis régebben. Tehát van nekem valami, amit gondolok, kiállok az emberek elé, emberek, én ezt gondolom, és így tudok érvelni emellett. És hogyha most meg azt látom, hogy füleljük, hogy az emberek mit gondolnak, és jaj, csak nehogy elforduljanak tőle, gyorsan elkezdem azt mondani, amit ők gondolnak. Én jobban érezném magam, tehát én abszolút nem értenék egyet az Ukrajna párti oldallal, de jobban érezném magam, ha lenne ebből egy karakteres állítás, és megküzdene érte egy-két vezető politikus mondjuk az ellenzéken, hogy ez igenis nekem van igazam.
Jó, bocsi, még egy dolog. Azért úgy se csináljunk, vagy szerintem az kicsit aránytévesztés lenne, mint hogyha úgy csináljunk, hogy nem történt meg az előző 11 nehány év itt Magyarországon, amikor alig létező vagy nem létező álláspontokból és mondatokból csináltak nagyon durva karaktergyilkosságokat, óriási gazdasági, meg hasonló erőfölénye, politikai erőfölénye visszaélve. Tehát most azt mondhatjuk, hogy ennek nem szabadna hatást gyakorolni a nyilvánosság szereplőire, és hogy nem szabadna öngyarmatosítani ők ebből a szempontból, de hát közben ők emberek. És itt értem, értem politikusokat is, akik egyébként önvédelemből csinálják ezt, vagy a Magyar Péter ezt egy picit cinikusabban, vagy ha tetszik, gátlástalanabbul, vagy okosabban, ügyesebben csinálja, és nem lép bele csapdákba, olyan csapdákba, amikbe mások örömmel sétáltak bele, és még ünnepelték is magukat, hogy beleléptek. De közben hatása van szerintem a nyilvánosság egyéb szereplőire is, vagy újságírók, hogy nem akarok olyat mondani, amit akár egyik, akár másik oldal úgy használ fel a saját történetébe ágyazva, hogy a végén én egy tűzvonalban találom magam, ahol mindenhonnan lőnek rám.
Jó, de hát
ez egy alapvető emberi tulajdonság.
Lefordítva lényegében azt jelenti, hogy nem akarom, hogy Orbán Viktor nagyon-nagyon bántson meg, nagyon-nagyon rugdosson, ami, hát, hogyha a rendszer
vagy rajtam nyerészkedjen.
Én akinél láttam ezt a félelmet, Nagy Mártonnál, tudjátok, amikor ott a wellness szálloda előtt mikrofon végre kapták, és összecsináltam magát, és én azt a félelmet láttam benne, hogy úristen, nehogy olyat mondjak, ami aztán mémesül. Hát így is mémesült a sztori.
De sikerült. Csak ne legyek TikTok sztár.
Igen, csak nehogy olyat mondjak, amit visszakeresnek, mert ha valami mémesül, és mondjuk engem hazugságon kapnak, vagy kiderül ott a valódi szándék, hogy én egyébként miért vagyok ott, és akkor le is zártam ezt a történetet, nem kell konteózni, akkor abban akár bele is bukhatok, és ez a akár bele is bukhatok típusú félelem van ott egy csomó szereplőnek az arcán, hogy és emiatt válik mindenki ilyen PC-vé, hogy akkor igyekszem középen maradni, megválogatom a szavaimat, vagy ha keményen fogalmazok, akkor pontosan tudom, hiszen már letapogattam, sőt nem is kell letapogatni, hanem ezt már a bőrén keresztül érzi az ember, hogy abban az ideológiai körben, ahol ő mozog, az a társaság, akiket ő kiszolgál, ott mik azok az érték alapok, mi az a csomag, aminek a mentén ő igazából már szabadon teheti jobbra-balra az állítmányt, az alanyt és a különböző jelzőket, mert hogy nem lesz baja. Én itt a médiára visszakötnék. Tehát abban teljesen igaza van Janeknek, hogy itt egy olyan, tehát az elmúlt 10x évben egy olyan torzult piaci helyzet alakult ki, főként a médiában, hogy a nem kormánypárti szereplők kénytelenek ugye a piacról megélni, tehát ők is kénytelenek egy elég jelentős, kiábrándult ellenzéki tömeget kiszolgálni. Emiatt van az, hogy sokan köpködnek egyébként, hogy az egyik oldalon csak influencerek vannak mondjuk a Megafonnál, ez mondjuk egy másik történet, de mondjuk a Magyar Híradó az csak olyat ad, ez meg egy másik történet, tudom, meg közszolgálat, de hogy 24-nél, Telexnél, 444-nél ott sem találkozunk olyan szerkesztőségekkel, ahol megfér egymás mellett mondjuk egy Fidesz-párti publicisztika, és ugyanaznap kijön mondjuk egy ellenzéki. Hanem mindenki beállt a sorba, de mondom, szerintem egyszerűen üzleti alapja van, mert hogy másképp ezek a szerkesztőségek nem tudnának megélni, csak úgy, hogyha széles tömegeket szolgálnak ki. Középen lenni, ilyen véleményt meg olyan véleményt is megfogalmazni lehet egy szerkesztőségnek, csak 30-ad annyi előfizetője lenne, és 50-ed annyian olvasnák azokat a cikkeket. Most mondtam egy számot.
Ezzel csak részben értek egyet, mert közben az is van szerintem, hogy aki mondjuk a jelenlegi kormány álláspontját támogatja, és publicista, az miért menne el dolgozni ezekhez alapokhoz? Hát neki ezzel is egy lehetősége van sokkal jobb anyagi meg financiális körülmények között dolgoznia. Hát mit keresne?
De ha valakinek... Tehát
azt nem hiszem, hogy az van, hogy oda nem engedik be a fideszes véleményt, hanem
de
oda nem megy egy fideszes
olyan véleménye is van, egyik ügy mentén ez, másik ügy mentén
most
az.
Nyilván most kicsit ilyen tökéletlenül védem a 24-et, mert hozzá is szoktam publikálni, de ott egyébként vannak olyan kollégák, akik klasszikusan a baloldalinak mondott hírlapírásból érkeznek, főszerkesztő helyettes mások is, meg vannak, akik a régi Magyar Nemzet irányából érkeztek a 24-hez, és ott dolgoznak, és akkor megjelennek ilyen stílusú, ilyen habitusú, amolyan habitusú írások, sokféle. Nem tudom, a 2021-es olimpia alatt én a 24.hu hasábján vitatkoztam Szabó Lászlóval, a Paralimpiai Bizottság elnökével, írtam egy cikket, ő írta egy vászcikket, és leközölte a lap. Hogy ez ritkán van? Ritkán gondolják úgy a kormánypárti narratívát képviselő újságírók, influencerek, elemzők, akárkik, hogy nekik ezeken a helyeken kell megszólalniuk. Azt szerintem egy dolog, és ez nyilván erősíti ezt a buborék effektust. Most arról nem beszél, hogy ezek között a lapok között is egyébként akár üzleti modellben, akár másban nagyon sok különbség van, mert az egyik él pályázati lehetőségekkel, a másik nem él, az egyik olvasói bevételt, meg paywallt csinál, a másik meg támogatói, tehát hogy rengeteg különbség van, és ezek más-más stratégiák. Kívülről lehet, hogy sokaknak ugyanúgy néz ki, de szerintem nem erről van szó.
Hát két probléma van. Az egyik az hosszabb távú Magyarország történelmi rendszerszerű, vagy nem tudom, 90 utáni, hogy a vélemény műfaj az egy alapvetően lenézett, egy mostoha gyerek. Tehát, hogy én rendszeresen találkoztam ilyen újságírói véleményekkel, hogy hát ez senki, tehát, hogy tényleg ez egyszerű hobbi, szórakozás, senkit nem érdekel a világon, egy glossza, vagy jegyzet, vagy bármi, ami hát látjuk, hogy most a jelenlegi mondjuk globális trendek, azok meg a véleményéről alkotott véleményének a mikrofonba mondása, tehát hogy ott sokkal nagyobb presztízse van egyébként, például ha egy klasszikus németországi sajtóra gondolunk, akkor ott sokkal nagyobb presztízse van a véleménynek. A másik pedig, hát akkor viszont, hogyha rendszerről, rendszerváltásról, rendszerbomlásról, erózióról beszélünk, akkor itt ezt meg is fejtettük, hogy ha nem lehet ebből a rendszerből, az általa torzított piacból úgymond kilépni, hogyha nem lehet egy teljes mértékben ilyen új politikai állításra fölépített, új politikai mozgalmat szembe helyezni, a NER vagy az Orbán Viktor alaptételeivel, vagy ilyen szent dogmáival, hanem ezek között kell lavírozni és mozogni, akkor hát ez megoldódott. Akkor nincs rendszerváltó helyzet, nincs rendszerváltó hangulat, maximum egy kormányváltós, vagy hatalmi, ezen belül hatalmi arcos dologról lehet beszélni, mert hogyha azok a kampány majdnem a legfontosabb témája, hogy erről nem beszélhetünk, ezt nem mondhatjuk ki, ezzel nem foglalkozhatunk, akkor hol bomlik, hol is reped ez a rendszer? Tehát, hogy
Oké, okay. Látom, sokkal jobban érdekel titeket, hogy mennyi lesz a benzin.
Úgyhogy hát
bemondok egy provokatív állítást, aztán a következő blogban ezt kitárgyaljuk. Magyar Péternek igaza van, 480 forintos benzinás stopot kell bevezetni. Szerintem ez egy zseniális húzás az ő részére, hogy miért, azt majd kitárgyaljuk. Benzináról fogunk itt okosakat mondani. Magyar Péternek igaza van, 480 forintos benzinás stopot kell bevezetni. Ugye döntött a MOL, hogy szerdától általános drágulás lép életbe, én most tankoltam, tudom bizonyítani, ez így meg is történt. Megérkeznek a háborús üzemanyagárak Magyarországra, és Magyar Péter követeli a 480 forintos benzinás stopot, amit annó a Fidesz vezetett be, majd háborús inflációra hivatkozva kivezetett. Most, hogy újra háború van, ugye Irán, Magyar azt mondja, hogy akkor meg tudtátok védeni a családokat, most akkor miért nem tudjátok. Ez egy nagyon ügyes kampány stratégiai húzás volt, azt gondolom az ő részét. Tehát ez egy olyan csapda helyzet a Fidesznek, hogy várom a reakciókat.
Jó, kezdem a viccesebben. Ugye erre én az első reakcióm ez volt, hogy ma se lennék magyar liberális. Nyilván ez egy, hogy mondjam, ebből a szempontból, elvi szempontban ezen azonosulható álláspont, legalábbis nekem, tehát nyilván magammal viccelek most. Ha ettől egy lépést hátrébb állok, és onnan nézek erre a kérdésre, az alapvetően az a probléma, az egész kőolajvezeték, Ukrajna, Zelenszkij beavatkozik a választásokba is hasonló témakörrel, az a probléma, hogy itt az elmúlt 3-4 napban fölfutott egy olyan téma, aminek nem Magyar Péter a birtokosa. Egy olyan téma futott föl, és takar ki egyébként mindent, hogyha valaki a közösségi médiát figyeli, vagy megnézi a Google trendeket, a keresést, a nagyobb hírportáloknak a címlapját, eltüntetett minden másik témát nagyjából teljesen. Göd, Szőlő utca, MNB, azok a bizonyos klasszikus ellenzéki témák, amik voltak korábban, ezek most kevésbé látszanak, ha egyáltalán látszanak, ez Magyar Péternek nem jó. Eleve nem jó, amikor a külpolitikai kérdések...
A Szőlő utca nem is az ővé volt. Az meg a másik.
Lehet, hogy nem az ővé volt, de hogy őt erősítette, majdnem biztos vagyok. Szóval, hogy eleve nem jó neki, nem jók neki azok a témák, amiben ez a külpolitikai jártasságból indulunk ki, vagy a világpolitikai tényezőségből indul ki a gondolkodás, hogy kinek mire van hatása, ki mennyire beágyazott ebbe, hiszen ebben Orbán Viktornak van versenyelőnye, és ebben azt gondolom, hogy nincsen vita a teljes magyar társadalmat nézve. Ezt ő próbálta lefaragni, de azért nem sikerült neki ebben egyezzünk meg, tehát neki ez nem jó, és akkor ebben belül Ukrajna egy minősített eset, mert ugye Ukrajna kapcsán a Tisza pártnak nincsenek erős állításai. Nagyon árnyalt, nagyon komplex, így is, úgy is, egyrészt, másrészt ilyen török Gáboros állításaik vannak, hogy igen, nekik van igazuk, de nem támogatjuk a gyorsított csatlakozást, és majd megkérdezzük egy népszavazáson, ha ez egyáltalán aktuális.
Ez két dolgot jelentett, vagy ez a véleményük nekik is, mint Orbánéknak, vagy ők is tudnak valamit a társadalomnak az Ukrajna barátságáról idézően.
Nyilván lehet igen. Az, hogy nincs konszenzus ebben a kérdésben.
Hát biztos.
Emlékezzünk vissza 2024 április, amikor azt hiszem április, amikor már megvolt a partizános interjú, és Magyar Péter elment a Telexhez, vagy valami. Akkor még ugye arról beszélt, hogy fegyveripar, közel-kelet elpusztítása, ezt mindenki tudja, hogy rossz, hát ez hülyeség, ezt támogatni, baromság. És akkor utána ezt így föl kellett kicsit azért vizezni, mert mások is vannak abban a párban, vagy mozgalomban, vagy nem tudom micsodában, akiknek nyilván nem ez volt a véleménye, és akkor bemozgott egy kicsit abba az irányba, hogy jó, de azért Zelenszkijt szeretjük, még Kijevben is volt a főnök, és akkor utána most meg megint visszalendült az inget, tehát megint ez, amit utálok a Fideszben is, mert eleve, vár, bocsánat, hogy így kimondom egy helyben, hogy folyamatos, tehát hogy egyik nap lehetek Castro, a másik nap én vagyok, nem tudom, Churchill, a harmadik nap, én vagyok tényleg egy farsang, de nem azt mondom, hogy ez Magyarországra. De vissza azért, tehát pont ezért vissza kicsit az energiaizéhez, hogy hát nem tudom, csokoládé, eper, vanília, háború, ahogy az Örkény mondta az egypercesében, annak idején már úgy használjuk lassan ezt a háborút szót, hogy mindenre. Tehát, hogy jön a, most már nem az, régen az volt, hogy az olajvilágpiaci árának alakulása miatt emelünk, és most meg az van, hogy mindenre, tehát most már a háború annyira körülöttünk van, olyan gyakran használjuk ezt a dolgot, hogy kellem mindenre kifogás. Másrészt meg én konkrétan egy másik provokatív állítással reagálva, szerintem 0,0% az esélye, hogy ezt a Tisza valaha meglépi, hogy benzinárstopp.
Hát vagy a Fidesz?
Igen, hát vagy akár ők, igen. Tehát, hogy ennek jelenleg 0,0% az esélye, 21-ben, 2020-ban viszont meg lehetett csinálni.
Nem lehet az, hogy gondolkodott ezen a kormány, és akkor ez a tipikus elővágás, és akkor úgyse fogják megcsinálni, igen. Csak azért sem.
Igen, igen, igen. De ugyanakkor ők meg bemondták az 1000 forintos benzin, hogyha ez meg az történik, akkor 1000 forintos benzin, az is egy ilyen érdekes matematikai
irányítás. Ez erre adott válasz, bocs, tehát szerintem ez a lényeg. Tehát a kormány bemondott egy véletlenül pont 1000 forintot mondott be, ami egy ilyen lélektani határ, egy ilyen jó, szép nagy kerekszám, mindenki el tudja képzelni azt, hogy 1000 forint.
Ja, nincs az a számítás, hogy kijöjjön.
Nincs az a számítás, ami kijöjjön, nincs az a lehetőség, hogy 1000 forint legyen a benzinár, tehát egy olyan veszélyt hát, fest föl.
Elszáll,
hát, lehet, de
hónapokig tudja blokkolni a hormuzi szorost az iráni
ami
hadsereg.
Amire simán van esély.
Szóval nagyon sokáig kellene, én ezt kevésbé látom valószínűleg, de mindegy, ne lássuk meg, mert ne tudjuk meg. Tehát olyan veszélyt festett fel a Fidesz megint a falra, amitől ugye viszonylag könnyen meg tudja védeni a magyar lakosságot, mert ugye annyi volt az elvárás, hogy ne legyen 1000 forint a benzinár, hát annyi nem lesz. Tehát a választásokig meg aztán biztos, hogy nem lesz 1000 forint a benzinár, ezt írásba adom most bárkinek. És nyilván erre a típusú valóban elég erős mondásra kellett valami hasonló hangzatos, erős, könnyen átélhető mondást találni a Tiszának, és lett ez a 480 forintos benzinár, aminek az egyel szofisztikáltabb, vagy árstop, aminek az egyel szofisztikáltabb verzióját, ugye az Kapitány István adta elő, aki ugye kifejtette, hogy egyébként az adótartalomnak a csökkentésével lehetne ezt könnyebben megvalósítani.
Amit egyébként Fidesz politika is volt egy bizonyos konkrét NER korszakban, hogy már eleve ezzel mentek, igen. Tehát hogyha ez olyan jó lenne, akkor miközben, most is jó lenne, de a Tisza szerint nem az, szóval nem
Miközben, csak belegondolunk abba, hogy mi történne akkor, hogyha ez az ástop megvalósulna, tehát ugye nem jön a kőolaj jelenleg a Barátság kőolaj vezetéken, a stratégiai tartalékokhoz kellett nyúlnia a MOL-nak, amiből ugye finomítja az üzemanyagot, meg a dízelt, meg hasonlókat, de nyilván ez, tehát a tartalékot fogyasztjuk jelen pillanatban a hivatalos közlés szerint. Na most, hogyha itt alacsonyabb lenne jelentősen a benzinár, mint a környező országokban, ugye 480-nál már ez történne, akkor egyrészt beindulna a benzinturizmus, másrészt egyébként, mint ahogy annak idején az ástop kapcsán volt, mindenki sokkal többet tankolna, most tankolna, és a többi, nagyon könnyen és nagyon gyorsan állhatna elő hiány. Amit gondolom senki nem szeretne, főleg egy olyan helyzetben, amikor nem jön a Barátság kőolajvezetéken kőolaj. Tehát hogyha picit mélyebben belegondolsz, ez egy extrém nagy hülyeség. De jó hangzik politikailag, rövid távon.
Ez egy fantasztikus felismerése Magyar Péternek, hogy nem morális alapon lehet átcsábítani a választókat, azokat a bizonyos kiábrándult fideszeseket, hanem a pénztárcájuk segítségével. Tehát mindkét oldal ugyanarra a gombra tenyerel, ez pedig a biztonság. A választó nem azt akarja hallani, hogy miért drága a hormuzi szoros miatt az olaj, hogy ennyivel növekszik, hanem azt akarja, hogy ne fázzon, vagy ne fájjon neki a tankolás. És Magyar Péter pedig rájött, hogy a Fidesz szavazót így nem jogállamisággal, hanem mondjuk egy 480 forintos benzinnel lehet átsábítani. Tehát ha ő bemond egy ilyet, és ehhez képest mondjuk tényleg fölmegy 6-700-ra, akkor ebben a satuba kerül a kormány, hogy ugyan 1000 forintról beszélt annál kevesebb, de jön valaki, aki még aláígér. Tehát tiszta póker játszma az egész. A másik, ami számomra izgalmas ebben a kérdés, vagy ebben az egészben, hogy ugyanakkor még nem volt Tisza, és nem beszélhetünk mondjuk Tisza, potenciális Tisza szavazókról, de akik anno ezeket a árstopokat a piacellenes populizmus csúcsának tartották, azok most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit reagálnak mondjuk egy ilyen bemondásra. Magyar Péter igaza van, nincs igaza, ez már nem gazdaságpolitika, hanem elfogadják, hogy ez egy hadműveleti eszköz, és akkor kicsit a magukban is átkalibrálják ezt a megközelítést. Olvasni fogom most kivételesen a kommenteket.
De tudjuk, hogy megy ez. Hát ilyen ötletekkel most konkrét nyilván példákat nehezebb mondani, de hát mindenki tudja, aki régebben is követte már a politikát. Az MSZP például rendszeresen ezt csinálta. Hogy akkor mondjunk 60 forinttal kisebb energiaárat, mint amit a Fidesz mondott, nem lesz gázáremelés, hát folyamatosan ez a pénztárca politika. Akkor is ott ült ugyanez a liberális értelmiség, és akkor is így most kampány van, most csönd, majd kampány után bemegyünk, nem tudom, valamelyik médiába, és akkor kritizáljuk ezt az egészet. 2006-ban ez győzött, ugye, utána totális csőd, és utána lehetett úgy rendesen free, tehát hogy tényleg ilyen teljesen szabadon bírálni ezt az egészet, de aki elég idős hozzá, az még emlékszik rá, hogy ez a fajta most hallgassunk, és tényleg mondja a főnök, most hirtelen a főnök a Tisza, és annak ugye miniszterelnök jelöltje mondja, és akkor mi meg, nekünk meg az a feladatunk, hogy csöndbe legyünk, hogy ezt csak ne kritizáljunk. Hát
baráti társaságokba keverednek ezek az emberek, ahol indokolni kell esetleg ezt, meg kell védeni, és megvannak azok a vox populik, amikor Gulyás Márton mondjuk odalép egy átlagos Fidesz szavazóhoz, és akkor a kormányzás dilemmáit, vagy ilyen kognitív diszonanciákra kérdez rá, és hát szerencsétlen ember köpni nyelni nem tud, és akkor ezen ilyen nagy megigazulás van, hogy na hát a Fidesz.
És általában azt szokott lenni a megfejtés, de én kapom a nyugdíjamat, és az rohadt jó, vagy nem tudom.
És én értem a műfajt, és tök jó, és tök látványossá tesz bizonyos dolgokat, de ugyanakkor meg, amiről most beszéltél, hogy nem ilyen alapon hoznak döntéseket az emberek, ezzel van a baj, hogy mindenki politikus válik, és egy ilyen kampány szakemberré, hogy nagyon gyorsan átállítja be magát.
Tehát az, hogy oké, amikor egy liberális közgazdász vagy értelmiségi, aki esetleg még tud is valamit a Tisza kampányról, az így bemegy egy ilyen társaságba, és akkor megkérdezik, hogy de hát erről mi a véleményed, akkor azért a hatalomnak az ilyen kis enyhén fénylő glóriája az, hogy jaj, hát most ezt még nem mondhatjuk el, de hát tudjátok ti is, hogy van, és a kedvencem az, hogy de ez kell az embereknek, miközben az emberek arról beszélnek, hogy ez hülyeség. Tehát, hogy nem tudom, hogy akkor ki az a célcsoport, akinek ezt az egészet szánják, vagy ez a kincstári hülyének nézés, miközben így az emberek körülbelül azért összerakják, hogy így mi van a benzinárral, tehát nem teljesen, nem 20-as
ív. Ebben nagyon igazad van.
Ne haragudjunk.
Ebben nagyon igazad van. Nem tudom, néztetek-e kommenteket a Magyar Péter posztja alatt, vagy egyáltalán ilyen általános reakciókat ez alatt a posztja alatt.
Még nem.
De hát ez megint a komment erdő, tehát hogy ez más.
De most miből induljunk ki? Én megnéztem, mert kíváncsi voltam, pont ebből a premisszából kiindul, hogy na, tessék, itt egy, mondom még egyszer, szerintem extrém hülyeség szakpolitikailag, vagy egyszerűen logikailag végig gondolva extrém hülyeség a jelenlegi helyzetben. Politikai logikával, politikai kommunikációs logikából érthető mondás, hogyan reagálnak erre a legnagyobb Magyar Péter fanok, akik ott megjelennek a kommentek között. Meglepően megosztott volt a kommentmező. Tehát nem azt láttam, hogy ez egy ilyen egyöntetű ajnározás, hogy ez mekkora ötlet és milyen jó, hanem bizony megjelent, hogy ez egy hülyeség. Hát ezt, amikor a Fidesz csinálta, és elmondtuk, hogy hülyeség. Nem, most ezt nem mondom meg.
Megyek Orbán.
Nyilván azt gondolom, hogy bizonyos embereknek a választói preferenciáját, szerintem a választók többségének a preferenciát, ilyen típusú ügyek már nem ingatják meg a kampánynak ezen a részén, hiszen egyébként mind a két oldalról a tét olyan magasra van téve, hogy hát abban most egy benzinárstop, ne haragudj, nem oszt, nem szoroz, tehát kb. Ez a mondás, meg ez a hangulat ezzel kapcsolatban. De speci, ez egy megosztóbbnak tűnő üzenet volt így elsőre, mint ahogy én azt gondoltam volna. Az egy másik kérdés egyébként, és hogy itt említed a liberális közgazdász elitet, elképesztő jó élményeim vannak ezzel kapcsolatban politikus koromból, vagy amikor politikával közelebbről foglalkozom, abból a korból is, hogy mond egy párt valamit politikai szempontból, egy ilyen kicsit tabudöntögető dolgot arra, hogyan reagál ez a típusú közgazdász közeg, pont úgy, ahogy minden hallgató vagy néző gondolná egyébként. De hogy egyébként nekem az az egyik élményem ebben a kampányban, hogy meglepően szabadon beszélnek ezek az emberek sokszor különféle adásokban, amivel ugye megadják azt a lehetőséget a Fidesznek, hogy elmondják, hogy XY Tiszás szakértő ezt meg ezt mondta, miközben ő valószínűleg nem Tiszás szakértő, meg szakértő, vagy nem úgy Tiszás, vagy nem, de hogy közben ezzel muníciót adnak.
Érthető, de ugyanakkor meg egy aljas eszköz.
Bizonyos szempontban én meg is voltam lepődve azon, hogy ezek az emberek nem jutottak el, vagy ezek az emberek egy része nem jutott el addig a felismerésig, hogy most akár egyébként a saját, a hatalmi glória felől érkező motivációból is érdemes lenne csendben maradni.
Hát lehet, hogy
mondjuk... Nem kell csendben maradni, csak nem kell a hatalomhoz dörgölözni. Tehát ők több nyilatkozatban is elmondják, hogy igen, én Tiszás vagyok, és én ehhez a táborhoz tartozom.
De a Tiszás vagyok, az azt jelenti, hogy Tiszára fog szavazni.
Tehát... nagyjából igen, de
hogy reménykedik
valami. Emögött valami olyan állhatott, hogy megkérdezték, utána nem fogadták meg a tanácsot, utána nem hívták vissza, és akkor megyek a, nem tudom, a médiás haveromhoz, és jól lehúzom róluk a vízes lepedőt. Tehát ez ennek a fonákja. Ami nem jelenti, tehát az pontosan ugyanez a viselkedés, ennek a fonákja. De vannak, akiket meg ugye alkalmaznak, ők viszont nem beszélnek ilyeneket a médiában, és lényegében ez egy ilyen egyfajta pártműködés, de megint teljesen idegesítő. Tehát, hogy van ez az állítás, bedobjuk ezt az ástopállítást, megy alatta a veszekedés, amit ugye nyilván világnézeti okok motiválnak, és közben egy szó nem fog elhangzani arról, hogy itt tényleg emelkedni fog a benzinára, a benzinára emelkedés a teljes gazdaságra hatással van. Mi a fenét fogunk adni akár a vállalkozásoknak, akár az embereknek, vagy mit lehet csinálni, amitől így nem növekednek meg megint drasztikusan a terheik, olyan dolgok miatt, amik az ő hatalmukon kívül történnek több ezer kilométerre tőlük, és az amerikai elnök csinálja mondjuk Izrael miniszterelnökével. Tehát, hogy ez nem lehet, tehát, hogy nyilván azt nem lehet mondani, hogy ennyi, menjetek onnan a francba. Tehát ugye ez ennek valószínűleg Magyarországra kevés a hatás, hogy igen, de akkor a gazdaságot hogy a fenébe fogjuk ebből az egészből kihozni. Nyilván egy hét alatt nem készülnek részletes gazdasági tervek. De hogy legalább valami, ami valóban értelmes, és aminek valóban van, lehetne foganatja akár ilyen vállalkozásokra és társadalmi csoportokra célzott támogatások. Ezekről nyilván nincs szó.
Nincs szó, viszont van szó másról a hátralévő 5 percben, amivel most terhellek titeket, bár már lecsengőben van ez a sztori, nem tudom, most mesejtitek, hogy miről van szó. De miután még érkezett rá nyilatkozat, ugye Hannendre, és akkor lerántottam a leplet, miről van szó, úgyhogy 5 percben arra kérlek majd titeket, hogy kicsit még cincáljuk. Ezt tudom, látom az arcotokon, hogy nagyon fog fájni, nem baj. Majd valahogy belejövünk, megszeretjük. Tehát Deák Dániel volt az, aki február végén olyan táblázatokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerinte a medián valódi, de eltitkol számai voltak, és akkor elindult ez a súlyozott adat, nem súlyozott adat játék, és Hannendre is lényegében elismerte, hogy létezik ilyen adat, csak ez nem egy végleges és hivatalos adat, és emlékszem, találkoztam valamelyik csatt előtt, nem a hétfői előtt Horn Gáborral, aki vitázott Deák Dániellel, és mondtam Horn Gábornak nyilván már utóbb okosan, hogy kár volt beleállni abba, hogy ez egy hamisítvány, mert mondom, már a másik oldal is elismerte, mert hogy nem itt van a kutya elásva. De akkor szerintetek hol van a kutya elásva? Hibázott-e valaki kommunikációban ebben a helyzetben, vagy ez így alakult, és ez kivéthetetlen volt mondjuk a medián szempontjából?
Hát nyilván a hibát ott kell keresni, hogy ez kiszivárgott, tehát valaki eljuttatta Deák Dánielhez ezt az adatot, biztosan nem a jó szándék jeleként, mármint a medián a szemben a jó szándék jeleként, tehát ezt nem lehet. Ez egy ebből a szempontból aljas támadás, nyilván amellett, hogy ez nyilván nem is legális, tehát hogy ez valószínűleg bűncselekmény, de legalábbis fölveti annak a gyanúját. Na most az, hogy a Deák Dániel ebben az ügyben elárulja azt, hogy egy átlagos laikusnál is kevésbé ért a közvéleménykutatásokhoz, úgy általában a matematikához, úgy általában bármilyen, mint a elemszám, mint a képzés, mint a vizsgálat, tehát bármilyen statisztikai módszertanhoz tényleg egy középiskolás szintjén sem. Ez a középiskolában kimeneti kritérium, amit én számon kérek, tehát érettségi, ugye? Tehát aki ezt nem tudja,
én
nem adnék. Tehát vagy az van, hogy ő nem okosabb, mint egy érettségizett.
Szeretnék egy jó címet ennek a mai adásnak.
Nem mondom, tehát vagy az
Kele
van...
János visszaköveteli...
Nem követelem vissza.
Érettséget,
de nem. Azt mondom, hogy vagy az van, hogy ő nem okosabb, mint egy átlagos érettségizett magyar 18 éves diák.
Mint egy ötödikes.
Vagy hazudik. És inkább eljátsz, hogy teljesen hülye, mondod? Mint hogy hazudjon.
Hát szerintem hazudik
nyilvánvalóan. Tehát, hogy ebből a szempontból egy klasszikus kompromat anyag. Aminek persze azt teremtette meg a lehetőséget, hogy valaki ezeket az adatokat kiszivárogtotta, mert egyébként az igazság az, hogy ez valóban egy úgynevezett nyers adat, ami ugye nem reprezentatív korra, nemre, lakóhelyre, iskolai végzettségre, amiket minden mintától elvárunk egy közönkutatás esetében, és ezért ezeket a nyers adatokat még súlyozni kell. Tehát a kevesebb fiatal adott választ, akkor azt ugye bele kell súlyozni.
De hova súlyozzák? Ugye itt ezen megy most a játék, hogy 88%-os részvételre súlyozzák. Azt hiszem, ezen lamentálnak.
Hát, de az már ugye jön a felmérésből, tehát hogyha ők azt mérik fel egyébként, hogy 88%-os lesz a részvétel, lehet azt mondani, hogy majd nem lesz annyi, de ha nekem a mintámból az jön vissza, hogy 88, akkor egy közönkutató azt fogja kommunikálni, hogy annyi. És majd legfeljebb utána elmagyarázzák később, hogy hát abban az időpillanatban úgy tűnt, és később mégsem lett akkora részvétel, vagy bármi más. Ez már nem ehhez a vitához tartozik. Itt arról van szó, hogy valaki szándékosan a nyers adatokat fittyet hányva ennek a szakmának az alapvető szabályaira, ami persze tudom, hogy senkit nem érdekel, és itt tovább, ezért lehet ezt megtenni. Nyilvánosan a közvélemény előtt meghamisítja ezeket, vagy hamis színben tünteti fel. Szerintem ennyi ez az ügy.
Megint szerintem az van, hogy azzal szórakozik a Fidesz, hogy az úgynevezett szakértő politika meg ti nem érthettek hozzá, meg minden, ők meg kirakják az adatokat, és megint arról folyik a vita, hogy de hát ehhez az átlag emberek nem értenek, nem tudják mi ennek az egész felmérésnek, meg mediánnak a lényege, miközben szerintem egyértelmű, hogy a lényegi kérdéseket minden választó ugyanúgy érti, hogy most akkor mi ez az egész közvéleménykutatás hullám, hogy megint ugyanaz lesz, tehát nem egészen ugyanaz van, mint 2022-ben, mert látjuk, hogy a trend, tendencia a felmérésekben nem volt 2022-ben ugyanúgy, mint most, tehát akkor nem jeleztek előre ellenzéki győzelmet fokozatosan, de volt egy-két ilyen példa. És az, hogy mennyire, tehát tényleg, amikor egy 20%-os előnyt mérnek az ellenzéknek, akkor ez mennyire igazolható vissza a mindennapi élet, a hangulat, az alapján, amit én tudok arról, hogy mi minden történik az országban, meg hogy néz ki ez az ország,
nem, hogy működik egy választás. Hogy én a piacon más tapasztalok.
Nem az, hogy a piac, nekem a taxis, hogy mennyire van. Tudjuk el...
Mindenki a saját közegében
lehetséges, mondom. Hogy itt egy égszakadás, földindulás szintű változás tapasztalunk Magyarországon, annak azért lennének kőkemény jelei. Tehát, hogy azért egy rendszer bukás és egy hirtelen kialakuló tiszta kétharmad, azt szerintem nem úgy néz ki, mint ez a jelenlegi választási kampány, de ez csak ilyen megérzés. Azt lehet valószínűsíteni, hogy körülbelül fejfej mellett állnak, de hogy igen, tehát, hogy ez az egész...
Ha fejfej mellett állnak, akkor ebből hogy jön ki ez a 20%?
Hát ez az, ezt kérdezték tőlem is például sokan, hogy ez szerintem ebben lehet valami, mert hogy ők a környezetükben egyáltalán nem érzik olyanok is, akik a terepen voltak, kampányoltak, stb. Tehát, hogy egy-két ilyen üzenetet már én is kaptam, hogy én biztos, de olyan alapon kaptam ezeket az üzeneteket, hogy én biztos tudom, hogy mi van a háttérben. És nem tudom. Tehát, hogy tényleg fogalmam sincs, hogy a KVK-k. Igen.
A nézőknek mondanám.
Ki áll ennek a háttérében? De valószínűleg a 88-as részvétel, 85%-os részvétel
irányattól
ez el fog dőlni.
Jó, nyilván kampány célja meg az, hogy a kedvezőtlen közvéleménykutatási adatok ne válhassanak önbeteljesítő jóslattá. A Fidesz ezt akarja elkerülni, ezért most már a miniszterelnök maga azt mondja, hogy még a saját közvéleménykutatóiknak sem hisz. Magyarul senki ne higgyen senkinek. Ez csak a politikai
Orbán
üzenet.
Mindenki csak higgyen neki. Orbán Viktornak. Hát erre biztatjuk a
két oldalú a közvéleménykutatások önmagában ilyen befolyásoló módszer, tehát hogy nem az a céljuk, hogy megjósolják, mi van. Engem. Nem az a céljuk, hogy megjósolják, mi van, amit ő nem mond el, az a céljuk, hogy igazából a médiában valamilyen irányba tolják el a közvélekedést.
Hát,
közvélemény.
De
hogy ehhez,
akkor meg ezt
az, hogy ehhez akkurátus,
lehet, hogy a
komoly tudományos minden. Eszközöket használnak, vagy egyszerűen csak trollkodnak, ez nyilván egy óriási különbség, de mind a kettő lényegében a végén csak egy ilyen állítás lesz, ami lehetne a régi világban egy véleménycikk volt, hogy szerintem ez a párt rohadt jó, és szerintem erre szavazzatok. Azt most már ilyen raffináltabb, ilyen exaktabb módszerekkel próbálják ugyanúgy elmondani.
Köszönjük szépen, ez volt már a provokatőr. Senki ne higgyen senkinek, csak a provokatőrnek. Viszontlátásra!